Máté 21 első verstől a 17. versig bezárólag. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítvány, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a szikójával együtt. Hordjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion lányának, ki még király jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó áll a szikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a szikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig rájött. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte azokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok. Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Imádkozzunk!
A felolvasott igében látjuk egy ünnep. Látjuk az előkészítése ünnepre, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, esetleg azt mondjuk, hogy nem érdemes beszélni erről, mert mindenki, aki itt van, már tud erről a történetről, de lehetséges nem teljesen így van. Tegnap előtti Bolya hazajött az iskolából, és kezdett mesélni, hogy ott az iskolában a diákokkal beszélt a húsvétról, és valamelyik kérdezett a diákokkal, kik voltak a fő szereplők a húsvéti történetben. És ő azt mondja, hogy lényege, ben ezek a fiatalok, akik gimnáziumban járnak, nem tudtak helyesen válaszolni, hogy kik voltak a főszereplők. Amikor mi gondolunk Virág Vasárnapról, tudjunk, hogy miről van szó, tudjunk, hogy miért ennek a vasárnapban egy külön neve. Miért nem mondani, hogy mi azt mondjuk, hogy virág vasárnap azért, mert Márciusban vagy áprilisban van, és akkor a kertben már kezdenek kiírni a virágok, akkor ez a virág vasárnap, ez a tavaszi ünnep. Szerintem nagyon sokan ezt gondolnak, amikor hallnak erről. A virág vasárnapról ez az az időpont, amikor illik virágokat vásárolni. Nagyon érdekes volt két hete, amikor Moldovában voltam. Csodálkoztam, hogy ott a kis városban, ahol voltunk, a virág volt, teljesen tele volt virágokkal. És utána rájöttem, hogy azért volt ez, mert Március 8-án szűnök napja volt, és akkor mindenki kellett vásárolni virágot. De mindenhol volt a virágok. So én ilyesmit nem láttam Moldovában, amikor éveken folyamán ott voltam, de volt egy virág volt ebben a kis városban, de azon kívül volt több helyen az utcán, most ahol árasítottak virágokat. De ez az ünnep nem a virágok miatt, hanem ez az ünnep, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Amikor egy hatalmas nagy tömeg ott volt. Tegnap volt egy ünnep itt Budapesten. Az volt az érdekes, hogy hallottam a híradón, hogy évek óta nem volt az, hogy olyan kevesen voltak kint az utcán. Azt mondták, hogy a Nemzeti Múzeumnál majdnem üres volt. Hogy alig mentek oda az emberek. Nem akarok beszélni erről, hogy miért volt ez, vagy miért nem volt ez, de én azt mondom, hogy ha mi gondolkodunk a mi életünkről, szerintem mindenki tud gondolkozni, hogy volt egy olyan év, amikor ő kiment oda. Vagy ha nem március 15-én, akkor esetleg volt olyan, hogy augusztus 20-án mi kimentünk. És akkor volt egy hatalmas nagy tömeg. És van egy olyan hatás, amit a tömeg ad. Hogy az ember egy kicsit másképpen viselkedik egy tömegben, mint ha ő egyedül van. Ott volt egy hatalmas nagy tömeg Jeruzsálemben. És az emberek ünnepeltek. Örültek, mert Jézus bejött a városba. És ők azt mondanak, hogy itt van a király. Most már minden rendben lesz. Végre van valaki, aki fog felszabadítani minket. A római birodalom hatalma. Végre egy önálló ország lesz. Ez volt a gondolat az embereknek. És amikor kimentek, és kezdtek imádni és dicsérni Jézust. Azt látjunk, hogy volt egy bizonyos elvárás az emberektől. De azt látjuk, hogy az az elvárás, az más, mint ami kellett volna lenni. Én azt látom, hogy amikor mi gondolkodunk Jézusról, vannak elvárások. És lehetséges, hogy azok az elvárások nem helyesek. Az egyik elvárás, ami főleg jellemző volt az első században, az volt, hogy Jézus fog adni egy politikai megoldást. És mi azt mondjuk, hogy ha lenne egy igazi, jó politikai megoldás, akkor rendbe fog jönni az életünk. A zsidók 2000 évvel ezelőtt ezt gondolta. A magyarok 20 évvel ezelőtt ezt gondolta. És 20 évvel ezelőtt az volt, hogyha lesz egy változás, akkor rendbe fog jönni az életünk. 20 év után a politikai változás hozott rendet az életünkben. Én azt mondom, hogy nagyon sok minden változott az utolsó 20 évben. Én azt mondom, hogy volt nagyon sok pozitív változás. Persze lesz, aki fog vitatkozni velem erről a kérdésről. Volt olyan, ami nem olyan jó változott. De a lényeg, amit látom, ugyanaz a megelegedetlenség van ma, mint ami volt 20 évvel ezelőtt. Valahogyan én azt látom, amikor keresünk egy megoldást a politikai téren, soha sem leszünk megelégedett azzal, ami történik. Mindig kívánunk valami más, valami többet. És azért, amikor Jézus bement Jeruzsálembe, amikor Jézus jött erre a földre, ő nem jött egy politikai megoldása. És ha mi csak ebben a térben keresünk egy megoldást az életünkre, akkor én azt mondom, hogy egy téves úton menjünk. A megoldás az embernek nem lesz a politikusok keresztül. Paul egy nagyon érdekes dolog írt Timoteusnak az első leveleiben, a második rész, az első pár versben. Első Timoteus második rész. Arra kérlek, mindenek előtt, hogy tartjatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladatokat minden emberért, királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Mi az imádság? Hogy egy nyugodt és csendes életet tudunk élni. Szerintem, amikor mi gondoljuk ezek a politikai dolgokról, szerintem ez lenne egy megfelelő imádság. Hogy legyen olyan lehetőség, hogy mi tudunk egy nyugodt és csendes életet élni. És azt látom, hogy nem szabad várni sokkal nagyobb változást ebben a térben. Persze lehet dolgozni, lehet harcolni, lehet imádkozni, de ez nem a megoldás. Jézus nem kínál egy ilyen megoldásnak. Akkor milyen más lehetőségek vannak? Egy másik lehetőség az, hogy Jézus egy szabadító, abban az értelemben, hogy ő szabadít minket a törvénytől. Ő megszabadít. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben ő ezt csinál, mert a fariseusok létrehoztak egy olyan törvényt, ami nem volt az Istenet. És én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lennünk, mert keresztények, hogy mi nem hozunk létre egy olyan törvényt, ami nem az Istené. Említettem, hogy Moldovában voltam. Ott, ha az ember oda megy, meg mindig ment, ha az ember 1100 kilométer után, visszalépett az időben 30 évvel. Egy másik világban élnek ott. Az anyagi körülmények más, mint amit még megszoktunk. De én azt mondom, hogy vannak olyan kulturális különbségek is. És én kezdem látni azt most ott, hogy a keresztények olyan mások, mint az emberek a világban, hogy élvész a hatásuk. Az emberek a világban azt látnak, hogy ezek a keresztények, ők furcsák. Ők nem olyan, mint egy normális ember. Más ruhákban járnak. Ott, ha az ember meveg a templomba, minden asszony ott van fedett fejjel. Nem akarok vitatkozni arról a Biblia kérdés, hogy ez helyes vagy nem helyes, de én azt mondom, hogy a kultúrában lényegében most már az egyetlen helyen, ahol Moldovában lehet látni ezt, a templomban. És azok az emberek, akik felnőnek, és nem nőnek fel a templomban, és ezt látnak, ők mit mondnak? Ez furcsa. Ez más, mint amit megszoktunk. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben nem fog vonzani őket Istenhez. Hanem azt mondja, hogy akkor másképpen kell viselkednem, ilyen térben. Vagy ott az egyházban van egy féltétel, mielőtt valaki tud gyülekezeti tag lenni, kell hozni egy döntést, hogy ő többet nem fog inni alkoholt. Semmi folyta. Én azt mondom, hogy egy pár hét előtt beszéltem erről, és említettem, hogy ez nem, ha valaki egy ilyen döntést hoz, rendben. De én azt látom, hogy én nem tudok egy ilyen törvényt hozni, ami nincs benne a Bibliában. A Biblia nem mondja azt, hogy bor nem szabad fogyasztani. Azt mondja, hogy mérték kell, azt mondja, hogy bűn részeg lenni. Ezzel nem akarok bátorítani bárkit, hogy legközelebb egy étkezésnél így jelentjük bort. Csak ezzel akarok mondani, hogy ez nem bűn. És ha mi próbáljunk egy olyan törvényt létrehozni, ami nincs benne a Bibliában, akkor azzal csak problémákat fogunk létrehozni. De van egy másik oldal, mert ha visszalakozunk a Máté evangéliumhoz, a hegyi beszédre, akkor látjuk azt, hogy Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy többé ne legyen törvény. A Máté 5. részben, a 17. verstől, ő azt mondja, ne gondoljatok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását, nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy még az ég és a föld el nem múlik, egy iota vagy egy veszter sem vész el a törvényből, míg minden bennem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akar csak egyet is eltörül, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Szóval én azt mondom, hogy van egy nagy feladat. Dönteni kell, hogy mi az Isten törvény. És ha valami benne van az Isten törvényeben, akkor felelősségünk van tanítani azt, és megtartani azt. És nem csinálni azt, hogy igen, de más a mi kultúránk, és egy kicsit kell egy kicsit ingedni ebben, és kicsit kell ingedni abban. Én azt mondom, hogy ha van valami az Isten törvénye, akkor rakaszkodni kell hozzá. Nem törölni. Nem kicsíteni. Szóval ez a nehéz feladatunk. ragaszkodni a törvényhez, de nem hozat inni. És nem létrehozni újat. Jézus azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy letöröljen, hogy megszüntessen a törvényt, nem azért jött, hogy ő ad helyet szabadságot nekünk, hogy most már bármit tehetünk. Nem. Én azt láttam, az igazi szabadság az, amikor a törvény szerint éljünk. Akkor nem éljünk félelemben, akkor örömben tudunk élni. Amikor az ember nem tartja be a törvényt, akkor feszültségben él. Amikor az ember betartja a törvényt, akkor nem fél. Nincs oka a félelemre. Meg egy utolsó példa a múlt hétről, amikor vezettem Moldovába, majdnem 800 kilométer menjünk Románia keresztül. Amikor az ember meg Románia keresztül, van egy állandó probléma. Egy nem tudja, hogy pontosan milyen gyorsan lehet menni, mert a táblák nem mindig világosak. Sokszor az volt, hogy amikor menjünk egy faluban, ahol csak 50-el szabad menni, és én azt mondom, hogy abból a 800 kilométerből esetleg 400 faluban voltunk, és az ember mindig akar gyorsabban menni, mint 50-nél. De a probléma az, hogy az ember jön, már nincs ház sehol, akkor fölteszünk a kérdésed, ma kiértünk a faluból, vagy nem? Tudunk gyorsabban menni, vagy nem? Akkor kijelöltünk, az már százal megy, akkor mi a helyzet? És úgy volt, amikor láttunk azt a táblát, hogy kimentünk a faluból, akkor, jó, akkor most már nem kell ízgulni, hogy kijöttünk, vagy nem. Most már nincs félelem. Most már nyugodtan tudok gyorsabban menni. És nem félek attól, hogy ott lesz egy rendőr, és fog büntetni. Ha betartjuk a törvényt, akkor szabadok vagyunk. Nincs félelem. A probléma az van, amikor nem tartjuk be a törvényt. Akkor van oka a félelemre. Akkor van oka a feszültségre. Egy pár héttel ezelőtt a János első leveléből láttunk azt, hogy ha valaki szereti az Urat, akkor az ő törvénye nem nehéz. Miért nem nehéz? Azért, mert ő már adott nekem egy új szívet. És most már van egy vágy a legmélyebben a szívemben, hogy én megteszem azt, ami tetszik Istennek. Az ő törvénye nem egy tehér a mi életünkben, hanem az ő törvény ad egy útvonalat nekünk, amiben tudunk örülni, hogy nem kell bizonytalan lenni, hogy merre kell menni. Vagy mit kell csinálni? Ő ad egy útvonalat. Szóval látjunk azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy adjon egy politikai megoldást. Jézus nem azért jött, hogy megszabadít minket minden törvénytől, hanem ő akart irányt adni nekünk. A harmadik gondolat az, hogy ne mi azt gondoljunk, hogy Jézus én írtam azt a szó szerelő, és utána azt mondtam, hogy lehetséges, hogy a jobb szó mi ne az mondunk, hogy őre egy varázsló. Egy kicsit furcsán hangzik. De mi abban az értelemben gondoljunk, hogy Jézus egy varázsló, mert mi azt gondoljuk, hogy mi tudunk imádkozni bármit, és Jézus adja azt. Ahogyan mi látunk a mesékben, egy varázsló ezt csinál. Kap három kívánság. És én azt látom, hogy mi azzal a hibás gondolkodással, így gondolkodunk Istenről. Mi azt gondoljuk, hogy én fogok kérni, én fogok parancsolni, hogy Isten adja nekem ezt, és Isten, mint egy varázsló a mindben, azt mondja, jó, teszek a tiéd. Ez nem egy igazi kép Istenről, de sajnálom, nagyon gyakran esünk ebbe a hibába, hogy mégis így gondolkodunk Istenről. Mi azt gondoljuk, hogy ő fog adni segítséget, nekünk ő fog könnyíteni a mi életünk. Idézem egy könyvből. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a kereszténység nem több, mint egy megoldás a problémáikra. Csak imádkozunk, és hiszünk Istenben, és lesz bőven elég pénz a bankban, az ismerősök fog meggyógyulni a rákbetegségből, soha sem lesz a többet magányos, a házasság erőfeszítés nélkül rendbe fog jönni, a lázadó gyerekeid vissza fognak fordulni az Úrhoz, azonnali győzelem lesz a bűn ellen, és tovább nem kell harcolni a rossz szokások ellen. Lényegében boldog leszel, és egészséges leszel. Sajnálom, túl gyakran ez a fajta gondolkodás bennünk. És amikor ez nem történik, akkor ki a hibás? Isten. Nem vállaljuk a felelősség a saját életünkben, ezek a területekben, hanem mi vállaljunk Isten, hogy Isten, te nem adtál azt, amit kértél. Az a mi kívánságunk, hogy Isten megoldja az összes problémát. Az Isten terve más. Isten azt mondja, hogy van egy célom, azok a nehézségek kell az életedben. Isten azt mondja, hogy az én kívánságom, hogy én szeretnék használni ezek a nehézségek az életedben, úgy, hogy tudok formálni téged. Higgyünk azt. Én egyre inkább meg vagyok győződve arról, amit máskor mondtam. Az Isten fő kívánsága nem az, hogy legyen egy kényelmes életünk. Az Isten fő kívánsága az, hogy ő át akar formálni téged. Az Isten kívánsága, hogy te legyél egy érett keresztény ember. És az az érettség nem fog alakulni, kialakulni, nehézséget nélkül. Lehet, hogy nem magáig mondtam ezt a példát, így nem vagyok biztos benne, mert nagyon sok más helyen tanítottam az utolsó 3 hétben. Egy férfi nagyon beteg volt. Az orvosok azt mondták, hogy nem fogsz túlélni ezt a betegséget. A kórházban szenvedett ezzel a betegséggel hetek, hónapok keresztül. És mégis meggyógyult. És rendbe jött. És újból ott volt a gyülekezetben, ahova járt. És mindenki, amikor láttak őt, azt mondta, hogy fú, milyen jó az ő élete. Milyen nagy az ő hite. Milyen jó lenne, ha én tudnám olyan hívő lenni, mint ő. A lelkész a következőt mondott erről az emberről. De azt mondja, hogy mindenki akar olyan lenni, mint ő. De senki nem akar járni abba az iskolába, ahova ő járt, és így lett. Valahogyan mi várjuk az eredményt, és mi várjuk azt, hogy lesz az eredmény munka nélkül. Mi várjuk, hogy lesz ez erőfeszítés nélkül. Nem lesz. Az egyik területben se. Tegnap én miért nem mondani azt, hogy többen csináltak, amit én csináltam. Szép volt az idő, nem mentünk ünnepelni, hanem kimentünk a kertbe egy kicsit dolgozni. Egy kis rendet kellett csinálni, végre volt egy kis szép idő. Az ember tud dönteni. Akar, hogy legyen szép, zöld, fő az udvaron? Ha igen, akkor dolgozni kell rajta. Kinek van kérte, tudja ezt. Ha mi egyáltalában nem foglalkozunk vele, esetleg az eltrejében nem lesz túl nagy probléma, marad zöld a fő, de egy-két év után egyre több gáz lesz, egyre kevesebb lesz a fő. És mindegy, ha sokat imádkozol érte. Az nem fog változni. Én azt mondom, amikor beszélek a fűről, mindig azt mondja, hogy az természetes. Ez így van. De valahogyan mi nem így gondolkodunk, amikor beszéljünk más területek az életet. Isten nagyon jó lenne, ha tudnám leadni a kilót. És imádkozom. Isten segít engem, de nem megyek sportolni, nem mondom köszönöm nem amikor kínálnak a süteménynél, és utána azt mondom, hogy Isten a hibás. Isten nem a hibás, hanem én vagyok a hibás. Ez egy nevetséges kis dolog. Vannak sokkal komolyabb területek az életünkben. A 2. Korintus 4. részben, a 16. és 17. versben beszél arról Paul, hogy lesznek nagyon komoly nehézségek a mi életünkben. És amit ő mond, hogy ezek a nagyon nehéz dolgok, ha összehasonlítjuk ezeket, ami lesz a mennyben, az nem olyan nagy. Ha mi csak arra figyeljünk, akkor azt mondja, hogy hú, ez milyen nehéz. De látni kell, hogy ha összehasonlítja az alami lesz, akkor valóban ez nem olyan az. Később a 2. Korintusban, Stephen 2. részben, látunk, hogy Paul imádkozik, azt mondja, hogy volt valami tüves az ő testében, volt valami nehézség, volt valami fájdalom. Én tudom, hogy milyen egy tüves az ember kezében, mert tegnap megtettem a rózsak körül, és van egyben a kezemben most fájdalmas. Az ember örülne, ha az nem lenne. Ha Paul örült volna, ha nem lenne az. Érdekes, hogy óta az első Korintus 12-ben Paul nem mondja pontosan, hogy mi volt a probléma. Mi próbáljunk okosak lenni, és mondja, hogy valószínűleg ez volt, vagy az volt. De én azt mondom, hogy jó, hogy nem mondta, hogy mi a probléma. Mert ha ő mondta volna, akkor mi mit csinálunk? Semmi. Az enyém sokkal nagyobb, mint az. Az én helyzetem sokkal nehezebb, mint az. Azért nem mondta. Mert ő nem akarta, hogy mi tudunk összehasonlítani. Ő akarta mondani azt, hogy lesznek nehézségek, de Isten elég. Minden helyzetben Isten elég. Isten nem fog elvinni a nehézséget, ő ott lesz veled a nehézségben. Mi azt látjunk, hogy amikor Jézus jött a városba, az embereknek volt valami elvárás. Ők várták egy királyt. Amikor mi oda menjünk Jézushoz, mit várunk? Mi várunk valakit, aki fog megszabadítani a nehéz törvényekről. Mi várjunk valakit, aki varázsról kint elvisz az összes probléma és nehézség az életünkből. Fontos, hogy mi várjunk Istent. És nem várjunk egy olyan kép Istenről, amit mi kitaláltunk. Még egyszer idézem egy könyvből. Amit hiszünk Istenről, az az alap az egész hit életünkre. Ha van rossz gondolkodás Istenről, lesz rossz gondolkodás minden másról is. Amit hiszünk Istenről, az befolyásol, vagy irányít, amit hiszünk, az befolyásol azt, hogy hogyan éljük. Ha hiszünk olyan dolgok Istenről, ami nem igaz, idővel fogunk élni ezen az alapján, és az fog létrehozni egy fogság a mi életünkben. Magyarul, ha mi azt hiszünk, hogy Isten fog élvenni az összes problémát, és egyszer nem viszi el egy problémát az életünkből, akkor egy bizonyos fogságban leszünk. abban, hogy az fog lebénítni minket, hogy mi fogom mondani, az, hogy nem tudunk tenni semmit, mert Isten nem tett, amit ő kellett volna tenni. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, látjunk, hogy idéztek a nyolcadik, Jézus idézett a nyolcadik Zsoltárból. És amikor ő ezt mondta, a 17. versben, hallom, sohasem olvastatok gyermeket, és csecsemők szája által szereztél dicsérjét. Jézus ezt mondta a fariseusoknak. Ha visszamenjünk a 8. Zsoltárba, látjunk azt, hogy ez a dicséret, amit adtak, Istennek adta. Még egyszer, így ezzel az idézettel, Jézus mondta a fariseusoknak, hogy én Isten vagyok. És igenis, szabad neki dicsérni engem. Jézus Krisztus nem egy varázsló. Jézus Krisztus Isten. És ő akar nem csak a megváltód lenni, hanem ő akar lenni az Úr a te életedben. Remélem, hogy így tudunk fordulni hozzá. És azt mondjuk, hogy Jézus legyél az Úr az én életemben. És én elfogadom azt, amit te inged az életemben. Én fogok követni téged. És tudom azt, hogy te mindig velem leszel. Imádkozunk. Édesátom, nehéz képzelni, hogy milyen volt 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Az öröm, ami ott volt, bizonyos embereknek. De azt is tudjunk azt, hogy volt olyan emberek, akik nem örültek. Mert nem voltak hálandó alavetni magukat. Nem voltak hálandó elismerni, hogy te vagy az Úr. Kérünk, amikor most készüljünk ezen a héten a húsvétre, hogy tudunk jutni arra a pontra, hogy valóban alaveszünk magunkat. És mondjuk azt, hogy az nem a legfontosabb, amit én akarom, hanem az a legfontosabb, amit te akarsz. Te akarsz az Úr lenni a mi életünkben. Segíts minket, hogy tudunk elfogadni ezt, és örülni ebben. Amen.